Új hiánypótló magyarázó tankönyv született a Biblia Tudomány ószövetségi témakörében. A bevezetés az Ószövetség irodalmába című mű történeti és irodalomtudományi szempontok alapján ismerteti az ide vonatkozó bibliai könyveket, szem előtt tartva azt is, hogy az érdeklődő egyháztagok is forgathassák keresztjén hitismeretük gyarapítására. A szerző Kustár Zoltán a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, aki több mint két évtizede oktatja az ószövetségi bevezetés tantárgyat leendő lelkészeknek és hitoktatóknak. Szándéka szerint a kötetet, mint egy lexikont forgathatják mindazok, akik az ószövetség témakörében felmerülő kérdéseikre válaszokat keresnek. A könyvet, mely a Calvin kiadó gondozásában jelent meg október 9-én 17 órától, a Karakter 1517 könyvesbolt és kávézóban mutatják be. Kustár Zoltán, református lelkipásztor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, legújabb könyve a bevezetés az Ószövetség irodalmába, az Ószövetség könyveinek előállása, tanítása és keresztjén üzenete alcímmel. Azt tudjuk, hogy több mint 20 éve oktatja tanár úr az Ószövetségi bevezetés tantárgyat itt a leendő lelkészeknek és hitoktatóknak. Ez a könyv vajon csak nekik szól, vagy egyébként bárki érdeklődő úgy forgathatja, hogy meg is érti a tartalmát?
Mind a két célközönségnek szól egyszerre. Egyszerre lesz ez reményem szerint az egyházi felsőoktatásban tankönyv, amiben a leendő lelkészek, vallástanárok megtanulhatják az ószövetségi könyvről a legfontosabbakat, de nagyon ügyeltem arra, hogy úgy fogalmazzak, és olyan közérthetően tárjam elő ezeket a kérdéseket, hogy a laikus egyháztagok is megérthessék és követhessék. Ebben nagy segítségemre volt a két kislányom, akik első olvasó szerkesztői voltak ennek a műnek, és az valami nagyon bonyolultra sikerült, vagy úgy érezték, hogy fölösleges idegen szavak vannak benne, akkor szóltak, és akkor én rájuk hallgatva ezeket gondosan kijavítottam.
Tehát a cél az volt, hogy minél szélesebb közönséghez eljussanak ezek az információk. Miért?
Igen, azért, mert ebben a műfajban nagyon régen jelent meg a református kiadású szakkönyv. Tulajdonképpen az 1990-es évek elején egy-két rövid egyetemi jegyzet látott napvilágot, majd pedig a 80-as évek végén készült egy kiváló olasz munka, egy olasz protestáns szerző tollából, az fordította le és adta ki a Calvin kiadó, de azóta tulajdonképpen több mint 20 éve nem készült ilyen munka, úgyhogy ezt a hiányt is mindenképpen pótolni szerettem volna. Másrészt pedig a koronavírus járvány ideje alatt éreztem azt, hogy a egyetemi hallgatókat segíteni kell abban, hogy naprakész jegyzettel lássam el őket, és tulajdonképpen ennek a könyvnek a váza bővázlatként ekkor született meg, és aztán jött az ötlet, hogy ha már egy bővázlatot a diákok kezébe adtam, akkor miért ne jelenjen meg ez kifejtett könyvformában is. A laikus egyháztagok, ha szabad így fogalmazni, tehát azok, akik nem tanulnak hivatásosan teológiát, pedig különösen is magukra vannak hagyva abban a kérdésben, hogy mit is kezdjen egy keresztény ember az Ószövetséggel. Hiszen a mi hitünk alapvetően az Új Szövetségben elmesélt eseményekre, Jézus Krisztusra, az ő tanítására, halálára és feltámadására épül, és nem ritkán zavarba jövünk, hogy az Ószövetség könyvei ehhez képest, mint hogyha egy egészen más korról, egészen más Istenről beszélnének. Ott haragról, bosszúról, átkokról olvasunk, és zavarba jönnek az egyháztagok. Mi köze a kettőnek egymáshoz? És azt gondolom, hogy ez a könyv igyekszik őket is eligazítani abban, hogy helyesen értsék az Ószövetséget, és meglássák benne azt, ami előkészítette a nagy-nagy eseményt, a Krisztus eseményt, és ma is segít azt helyesen is jól érteni.
Akkor most teszek egy összehasonlítást, mert egy laikus nem tehet mást, de nehezebb akkor megérteni egy kicsit az ószövetségi példázatokat, mint mondjuk az Új Szövetségi részben szereplőket?
Az Ószövetségnek is vannak olyan részletei, amelyet mindenféle magyarázat nélkül azonnal a magunkénak érzünk. Gondoljunk a zsoltárokra, amiket nagyon szeretünk. Mi magyar reformátusok az énekes könyvükbe mind a 150-et beletettük, mert annyira érezzük, hogy hozzánk szól. Vannak olyan bölcs tanítások, amivel azonnal azonosulni tudunk, miközben ott vannak a néha véres részleteket tartalmazó történeti beszámolók, csatákról, népirtásokról olvasunk benne, ott vannak az átok zsoltárok, ahol egy szenvedő ember ellen ellenségei feletti bosszúért kiált az Istenhez. Ott vannak a Mózes öt könyvének azok a kultikus rendelkezései, amelyekkel nagyon nehéz nekünk mit kezdeni, az áldozati állatok kiválasztásának és levágásának a aprólékos részletei, miközben mind ezek a részletek is az isteni tervnek egy része, hiszen Istenből egyre többet és többet mutatnak meg nekünk, és ezek azok a korai leckék, amiknek keresztül az Isten felkészítette az embervilágot arra, hogy eszével megértse és szívével befogadhassa a Krisztusról szóló evangéliumot.
Mivel ez a könyv tankönyv is elhangzott, akkor ez elsősorban rendszerez?
Igen, ugye Isten úgy látta jónak, hogy irodalmi alkotásokon keresztül nyilvánítja ki a maga akaratát, nekünk egy könyvünk van, ez a Biblia, és ebből a Bibliából tudjuk megismerni az Istent, márpedig ha könyv és irodalmi alkotás, akkor ez az irodalomtudomány eszközeivel elemezhető. Úgyhogy ez a könyv, az én könyvem nem tesz mást, mint végigmegy az Ószövetség könyvein, és tisztázza azt a kérdést, hogy ezek a könyvek hol születtek, mikor születtek, kik lehettek a szerzők, és mit akartak mondani, amikor elkészültük a saját korákban a saját olvasóiknak.
És mi a bizonyság arra, hogy azt akarták mondani, amit? Mert ugye most eszembe jutottak a verselemzések, hogy amikor egyes költőknek, íróknak elemezzük a műveit, vagy le van már írva az adott elemzés, hogy vajon ő azt gondolta, vagy lehet, hogy másra gondolt, vagy és a Bibliával is ugyanez a helyzet?
Megvan a tudományos eszközkészletünk ahhoz, hogy egy történetet, egy novellát, vagy egy verset viszonylag nagy bizonyossággal helyesen értelmezzünk. A teológia, mi teológusok is ehhez az irodalomtudomány eszközeit használjuk. Némi bizonytalanság nyilván mindig van, és bizonyos játéktér mindig van. Ettől lehet annyira gazdag a mi ége értésünk. A tudomány nem tudja pontosan megmondani, hogy ezt és csak is ezt akarta mondani az adott szöveg, de be tudja határolni azt a területet, amit mondani akarhatott.
És
ezen belül pedig így van, hogy ki hova helyezi a hangsúlyt, éppen melyik az a lehetséges üzenet szólítja meg a lelkipásztor a szószéken, a lehetséges üzenetek közül melyiket aktualizálja, ez a helyzet függvénye és a lélek sugallata.
Na, hogyha már említette tanár úr a lelkipásztorokat, emlékszem, egy korábbi beszélgetésünkben arról volt szó, hogy a lelkipásztorok talán kevésbé nyúlnak a liturgiában az ószövetségi területhez, mert nem tudni miért, talán félnek tőle, talán nehezebb magyarázni, talán már nem annyira emberközeliek ezek a példázatok. Mi az igazság?
Hát ha arra vonatkozik az igazság, hogy a statisztika, akkor ezt csak meg tudom erősíteni. Valóban a legtöbb lelkipásztor, a legtöbb vasárnapi istentiszteleten általában újszövetségi igeszakaszt választ, és talán a hétközi bibliaórák azok, ahol az ószövetségi könyvek előkerülnek. Valóban több fejtörést okoz a legtöbb ószövetségi könyv, mint a legtöbb újszövetségi könyv. Bár tegyük hozzá mondjuk a Jelenések könyvét is, azért a legtöbb lelkész elkerüli, pedig az az újszövetségben van. Pedig nagyon fontos, hogy a teljes Bibliát ismerjük, hiszen Pál apostol is azt mondja Timóteusnak, hogy a teljes írás az, ami Istentől is lett. Tehát a teljes írás tudja az Istenről a többé-kevésbé igaz képet megrajzolni. Kicsit úgy kell ezt elképzelnünk, mintha egy mozaikunk lenne nekünk az Istenről. Tükör által egy homályos kép, és minél több kockából van kirakva ez a mozaik, annál valószínűbb, hogy hű portrét mutat az Istenről, úgyhogy egyszerűen nem mondhatunk le az ószövetségi könyvekről, mint mozaik kockákról ahhoz, hogyha Istenről hűség és igaz képet akarunk rajzolni.
Ez egy szép vastag könyv. Egyébként nagyon reprezentatív megjelenésben, egy szép kemény kötésben, szép művészi képpel a borítón. Hogyan halad ez a könyv? Hogyan épül föl? Gondolom, hogy elég nagy területet kellett felölelnie. Honnan hová akart eljutni?
Azokkal az általános kérdésekkel kezdi az első néhány fejezet, ami az Ószövetségről úgy általában szól. Ebben nagyon fontos tisztázni például azokat a kérdéseket, amiről most is beszélgetünk. Mikor keletkezett az Ószövetség, mikor lett a keresztény Biblia része, miért ragaszkodik a keresztény egyház továbbra is az ószövetségi könyvekhez, kik voltak azok, akik megírták ezeket a könyveket, hogyan hagyományozták, mik azok a korai kéziratok, kiadvások, amiből megismerhetjük hitelesen ennek a szövegét. Hogy épül fel az ószövetségi irodalom, mi jellemző benne a prózára, mi jellemző a költészetre, ezeken az általános kérdéseken megy végig az első néhány bevezető fejezet, aztán pedig, ahogy a Bibliában egymás után következnek a könyvek, szépen sorrendben végighaladunk. Ez nem egy regény, vagy nem egy monográfia abban az értelemben, hogy az lenne a célja, hogy elkezdjük az elején, és akkor végigolvassuk, inkább egy olyan jellegű mű, ami egy-egy bibliai könyvhöz használható jól. Ha például a Bibliaolvasó kalózzában egy új könyvhöz érkezünk a napi igeolvasásánk során, akkor le lehet venni a polcról, és el lehet olvasni, hogy az adott könyv miről szól. Egy lelkésznek, hogyha az adott ószövetségi könyvből választ egy textust, mégiscsak a vasárnapi igehirdetésre vagy a bibliaórára, akkor lekapja a polcról, és akkor megnézi, na nézzük mondjuk Józsué könyvéről, vagy a Zsoltárok könyvéről, mit ír ez a könyv. Én azt gondolom, hogy így ilyen szinte lexikonszerűen az adott bibliai könyvhöz lekapva a polcról fog ez igazán jól működni.
Szóval ezért ilyen vastag, mert lexikonszerű.
Igen, igen, pontosan, pontosan. És ha már szóba hozta a borítót, köszönöm a dicséretet, bár ez a tördelőnek a munkáját dicséri, nem véletlen a képválasztás a borító tetején, hiszen három alakot látunk ezen. Középen maga Jézus Krisztus áll, akit két oldalról egy-egy ószövetségi figura, Illés és Mózes vesz körül. Ez annak az újszövetségi jelenetnek az ábrázolása, amikor Krisztus megdicsőül a hegyen. Felmegy a tanítványokkal egy hegyre, és ott megjelenik neki Illés és Mózes, és ők beszélgetnek Jézussal, mint egy felkészítve őt arra az útra, ami rá vár. És azt gondoltam, hogy ez a kép és ennek a képi ábrázolása jól kifejezi a könyvemnek a szándékát. Ugyanaz ószövetség könyveit ismertetjük, de azt akartam benne megmutatni, hogy ezek az ószövetségi könyvekből hogyan ismerhetjük meg Krisztust, és hogyan juthatunk el az új szövetség felé.
Mert akkor lehet mondani, hogy minden bibliai ismeretnek az alapja az Ószövetség, és hogy új szövetség egyébként nincs Ószövetség nélkül?
Azt bátran kijelenthetjük. Ez egyik gyönyörű történet, húsvéti történet, az Emmausi tanítványok története. Ugye arról szól, hogy két tanítvány húsvét után zavartan megy haza Jeruzsálemből Emmausba, és egyszerűen nem értik, hogy miért kellett ennek így történnie. És akkor a feltámadott Krisztus melléjük szegődik, nem ismerik fel őt, és kérdezi, hogy miről beszélgetnek, és akkor azt mondja az írás, hogy Mózestől meg a prófétáktól kezdve elmagyarázta, hogy mi az, ami róla szól. És Kávin János a maga evangélium magyarázatában azt mondja némi humorral, hogy hát, ha maga a feltámadott Krisztus nem tudta elmagyarázni az ő tanítványainak, hogy miért kellett neki meghalni és feltámadnia, miért gondoljuk, hogy mi ügyesebb tanítók vagyunk a feltámadott Krisztusnál, és mi ezt az Ószövetség nélkül el tudnánk magyarázni. És valóban azt gondolom, hogy az ószövetségi könyvek segítenek meg érteni. Mi az, hogy áldozat, mi az, hogy szövetség, mi az, hogy örök élet, mit jelent az Isten mindenhatósága. Ugyanakkor önmagukban persze még nem maradhatunk meg az Ószövetségnél. Picit olyan ez, mint egy magas dombra épült templom, amire hosszú lépcső vezet fel. A lépcső nélkül nem jutunk fel a templomba, de nem is szabad megállnunk a lépcsőn. Én azt gondolom, hogy keresztényként így kell az Ószövetségre tekintenünk.
Akkor ennek a könyvnek a lezárása mondjuk egyfajta átvezetés az új szövetségbe?
Igen. Nem egy zárófejezetként illesztettem a végére az Ószövetség és az új szövetség kapcsolatát, hanem a bevezető fejezetekben tárgyalom ezt, és nagyon fontosnak tartottam, hogy minden egyes bibliai könyv ismertetése azzal érjen véget, hogy egy zárófejezetben felmutatom, hogy az adott ószövetségi könyv hogyan kapcsolódik az új szövetséghez. Mik azok a részletei, amelyek közvetlenül beépülnek az új szövetségbe, vagy legalábbis mik azok a főbb teológiai mondani valója, amit az újszövetségi szerzők, az apostolok aztán hasznosítottak, abban remélve megint csak, hogy a lelkipásztorok és a laikus bibliaolvasók is jobban megértik és átérzik, hogy milyen szoros a kapcsolat valójában az Ószövetség és az Újszövetség között.
Hány éves tudományos munka eredménye ez a kötet?
Jaj, hát attól függ, hogy honnan számítjuk. Ugye elhangzott már, hogy több mint 20 éve tanítom ezt a tantárgyát, tehát azóta gyűjtöm az információkat, az adatokat, és tesztelem a hallgatókon, hogy mi az, amit megértenek könnyen, és mi az, ami talán másképp kéne magyarázni, hogy jól megértsék. De ha közvetlenül nézem, akkor említettem ezt a COVID időszakot, amikor bővázatokat készítettem a hallgatóknak, és aztán 2022-ben ültem neki, hogy magát a kéziratot megalkossam. Egy alkotói szabadságon keretében egy teljes tanévet fordíthattam arra, hogy a kézirat elkészüljön. Ebből jó pár hónapot Észak-Írországban, Belfastban töltöttem ösztöndíjjel, hogy az angol nyelvi irodalomhoz is hozzáférjek. úgyhogy 2024 tavaszán zártam le a kéziratot, és nagyjából egy év kellett, mire a kiadó is elvégezte a maga dolgát, úgyhogy így jelenhetett meg a könyv ennek az évének a nyár elején, a tavasz végén.
Tehát ez most már kapható, aki szeretné, megszerezheti.
Igen, a Kálvin kiadó gondozásában jelent meg a könyv is most már. Mindazokon a helyeken, ahol a Kálvin kiadó kiadványi elérhetők, ez a könyv is megtalálható.
Már volt könyvbemutató, de lesz még, október 9-én erről is beszéljünk.
Nagyon örültem, hogy a Kálvin kiadó ezt megszervezte. A karakter 1517 könyvesbolt és kávézó, azt hiszem ez a hivatalos nevük, itt a Nagy Templom tövében, ők rendeznek egy kiadói napot, amikor a partner intézményeik be tudnak mutatkozni. Ennek a napnak a keretében, amikor a Kálvin kiadó bemutatja legújabb kiadványait, kerül majd sor az én könyvem bemutatására is. Ez október 9-e csütörtök délután 5 órai kezdettel indul. Örülök, hogy dr. Németh Áron kollégám, aki maga is az Ószövetségi Tanszék munkatársa, de egyben gyakorló lelkipásztor is vállalt ennek a bemutatását, és aztán pedig Galsi Árpád, a Kálvin kiadó igazgatója beszélget majd velem és Németh Áronnal erről a könyvről. Mindenki szeretettel hívunk és várunk.
Új hiánypótló magyarázó tankönyv született a Bibliatudomány Ószövetségi témakörében. A bevezetés az Ószövetség irodalmába című mű szerzője, Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. A kötetet, mely a Kálvin kiadó gondozásában jelent meg, október 9-én 17 órától a Karakter 1517 könyvesbolt és kávézóban mutatják be. Az elmúlt percekben Kustár Zoltán egyetemi tanárral beszélgettünk.